Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó napot kívánunk, a Civil Világ Magyarország sorozat keretében hívtunk ma este vendégeket. Sokadik, talán hetedik vagy nyolcadik találkozó ez. Méghozzá két nagyon érdekes területről. Köszöntjük egyúttal Monspart Saroltát, aki hát majd annyi szervezetet lehetne mondani, de most, amit én mondanék, az a Margit Szigeti Atlétikai Klub elnöke, és még számtalan más szervezet. Jó, erre majd kitérnénk. És Halász Áront, aki a Magyar Kerékpáros Klub képviseletében van itt, nem is tudom a pontos titulusodat. Ez a program, ez a Méltányosság Politika Elemző Központtal közös szerveződése a Civil Rádiónak, és a műsorvezető társam Zsolt Péter, engem Péterfi Ferencnek hívnak.
Én is köszöntök mindenkit. Én vagyok a Zsolt Péter, aki a Méltányosságtól van, és ennek a sorozatnak az a célja, hogy a civileket általánosságban körüljárjuk, és valamiféle ismeretterjesztést adjunk róluk. Épp ezért Áron ugyan mondta, hogy ő nem szereti keverni a különböző funkcióit, de ahogy megnéztem a Saroltának az eddigi különböző civil szervezetekben betöltött szerepét, eszembe jutott egy téma, és talán kezdjünk ezzel, hogyha az ember olyan sok mindent csinál, mert ilyen örökmozgó, mint amilyen...
Mind a két vendégünk,
nem tudom, tegeződjünk, vagy magázzunk, nem döntöttük el, mint amilyenek ti vagytok, akkor sok szálon kapcsolódnak az élethez, és hát úgy tűnik, hogy ez a civilségnek ez egy fontos funkciója volna, amit egy kicsit járjunk körül. Tehát hogy tudjátok összeegyeztetni azt, hogy több mindent csináltok egyszerre, ez nyújt-e valamilyen segítséget bármelyik területen, hogy előre jussatok, vagy éppen hátráltat titeket?
Szerintem ez nem is jó kérdés, mert csak segíthet. Szóval az ember minél többet lát, minél többet tud, minél több tapasztalata van, ebben benne vagy minél öregebb, vagy idősebb az is, akkor bármelyik területen utána azt kreatívan tudja használni.
És tudsz olyan példát mondani, amikor az egyik területen való tevékenységet tudta segíteni a másik területet, és ez mi volt konkrétan?
Most a konkrétban kéne gondolkoznom.
Addig megkérdezzük Áront, hogy te miket csinálsz.
Hát én elsősorban a kerékpáros klubnál dolgozom, mint hát még régen ilyen bringás felvonulások szervezésébe, kritikál messzek szervezésébe vettem részt, így nagyjából 10 évvel ezelőttől, aztán egyre jobban beleástam magam, aztán 3 éve lettem önkéntes elnökségi tag a kerékpáros klubban, 5-en vagyunk, és idén tavasztól én viszem a sajtóügyeket, már rendesen, munkaszerűen, és tehát az ilyen nyilatkozásokat szervezek, bringás felvonulás tavasszal az iBike Budapestet, ami ugye 2 évvel a Critical Mass vége után lett az új nagy felvonulás most a Lánchídra, tehát én is egy ilyen örökmozgó vagyok, de amúgy videózok sok helyen, többek között az átlátszó.hu-nak is, és még egyébként 1000 más dologban lenne vagyok, hogyha valahol hőbörögni kell, vagy stb. Akkor.
Uh-huh. Nevezzük érdekképviseletnek, vagy érdekkiállásnak,
ne hőbörögni,
mert azt a politika szokta így nevezni.
Jobban szeretem a kiállást egyébként, mint a képviseletet. A képviselet az olyan, felruházzuk magunkat valamiféle, nem is tudom, hatalommal.
Igen, akkor nézegettem itt a funkciókat Saroltánál, mik voltak.
De eszembe jutott a példa, mondja?
Na, igen.
Hogy 10-valahány évig voltam ilyen női futógyalogló klubnak az edzője, meg a mindenese, és akkor az ember nagyon hamar rájön, ez egy totális civil klub volt, mint a mostani, csak ez nem csak női, hanem vannak már sok-sok jó hapsi is, de sőt, mi azt mondjuk, vannak hátmosok. Visszatérve, a civil klubban is mindig vannak egy-egy ilyen nagyszájú, és nem mindig jóindulatú, néha jó, de nem mindig jóindulatú, és ez a nagyszájú, ez rögtön megtalálja, hogy hol szóljon be, és sokat tud rombolni, van, amikor segít is tulajdonképp, és megtanultam itt, hogy valahogy le kell szerelni, és ha úgy érzi, hogy én tulajdonképpen felfigyeltem rá, és használom, és tényleg megpróbálom használni, akkor ez most már bármilyen tevékenységembe, tehát például most nyugdíjas klubokban is gyaloglunk, vagy két helyszínen is, a Normafánál meg a Margit-szigeten, ez is szóval amatőr civilek gyülekezete, itt is van azért mindig, szóval nem az jön oda, hogy jó, de jó volt ez a mai gyaloglás, ezek nem mondják el, hanem akkor, hogy miért arra mentünk, miért nem, szóval... és akkor az ember megtanulja leszerelni őket. Ez egy egyszerű gyakorlati példa.
Hát nálunk egy kicsit máshogy van, tehát nálunk az elégedetlenség az aktivitást szül, inkább én azt vettem észre. Tehát a bringás ügy, hát mi ugye városi közlekedéssel foglalkozunk, és közlekedés célú kerékpározással elsősorban, és nálunk ugye abból született meg az egész, hogy 10 évvel ezelőtt itt még nem nagyon lehetett biciklivel közlekedni, és egy csomó embert ez már zavart. Aztán 10 év alatt egy olyan fejlődés ment végbe, amit ennek a csodájára járnak, tehát még mindig az elégedetlenség, az még mindig hajtja az embereket, csak nálunk nem, mi ezt így inkább tehát becsatornázzuk a munkába.
Én úgy értettem, amit Monsparcsarota mondtál, hogy itt tulajdonképpen egy olyan tanulás volt, hogy ezeket az egyéni, sokszor kifeleforduló, kicsit exhibicionista, vagy legalábbis extrovertáltabb embereket hogyan lehet erőforrás alakítani, míg te inkább egy társadalmi elégedetlenségről beszélsz, amelyek rögtön aktivitásának.
Hát persze, itt a csoportom belül foglalkozunk. Mint...
De ha már így szólt, követeltem, vagy harcoltam magamnak, akkor azt hadd mondjam el, hogy az az izgalmas szerintem mind a kettőtöknek a szerepében, hogy miközben egy konkrét tevékenységet végeztek, tulajdonképpen ez egy az egyszerű civil tevékenységet meghaladó mozgalmi tevékenység is, tehát hogy ennek olyan kisugárzása van, nagyra becsülöm, ha egy szervezet egy növényt elkezd megvédeni, vagy egy fajta szociális ügyben megpróbál segítséget nyújtani, ez minden tiszteletem ezeké, de a ti esetetekben itt nagyon széles mozgalmi tevékenység van, ami egy kicsit még egyfajta energia.
Hát ezzel kapcsolatban kérdezném akkor, hogy hogyan viszonyul a mindenkori hatalom a ti mozgalmárságotokhoz? Tehát ugye a civilekre szokták azt mondani, hogy jó, de hát kit képvisel? Tehát hogy miért gondolja, hogy ért hozzá? Meg hogy mitől gondolja az, hogy ő professzionális, meg mitől gondolja, hogy neki joga van beszélni, amikor nem választották, mint mondjuk a hatalom képviselőit. Tehát ez a legitimációs probléma. Ezt hogyan küzditek le?
Mert a legelső kérdésedre, hogy én azt tudom azért mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ki a király, Viktor, Gordon, Ferko az utóbbi időkben, arra, hogy a szabad időben sportoljunk, arra mindegyiknek fantasztikus szavai vannak, sőt, néha írásban is ugyanez, de a valóságban mindig a mindenkori élsport, és annak is a labdarúgás, és az olimpiai sikeres élsport sportágak, a díjazottak, a nyerők, és ezt már rassan rájöttem, hogy baromi egyszerű, mert 4 évente van politikai választás, és 4 évente van olimpia. Tehát egy politikusnak szüksége van 4 évente, hogy megveregessék a vállát, és akkor nyilván erre ad pénzt. Ha mi a szabadidőben nem csak közel 1 millióan sportolnánk az országban, és ez mindegy, hogy kerékpár, futgyalogol, vagy fitnessbe jár, vagy nem tudom, mit csinál, táncol rendszeresen, akkor ennek az eredménye, tehát ott sokkal többen csinálnak, mindenki nem fogja, nem is kell. Hújjon a férgesei, néha
azt mondom. Ezt én értem, de azt kérdezem, hogy miért pont te vagy az, aki ezért felszólalhat, és rád kell, hogy hallgasson a politikus. Tehát miért, hogy fogadnak el titeket szószólónak?
Ebben az a nehéz, hogyha most azt mondanád, hogy jó, mert élsportoló voltam, de aztán jött a kulancs, és most másfél lábban van, és egy totyogos csaj lett belőlem, aki tudott régen 4 perceseket, most meg 10-est is alig, akkor nem ezért, mert én már előtte is a László Gyirival a rádióban elkezdtük 73-ban, tehát még abszolút élsportos idején a rádió futó kocogó versenyeit a népnek, az Isten adta népnek.
Tehát hogy... te neked már ez genetikus.
Ez
a harcosság.
Igen. Hogy ne csak az élsportolók, kergessen engem még 8 millió vagy 5 millió csaj a női futóversenyen.
Aha, egyébként most érzem azt, hogy válaszoltál az első kérdésre, mert ugye az egyik helyen megszerzett presztízsedet tudtad átvinni a másik helyre, és ezért gondoltad, hogy hallgathatnak rá, amikor a tömegsportot fogod képviselni. Tehát, hogy így küzdötted ki.
Használom, és talán ez nem jó.
Ez egy szerencsés helyzet a te esetben, és az Áron az hogyan küzdik ki, hogy odafigyeljenek rá?
Hát én nem saját magam miatt mondom, vagy nem is magam példáját akarom mondani, hanem a kerékpáros klubnál, meg a kerékpáros mozgalomnál igazából az elejétől fogva ott volt az, hogy végig pártatlan volt. Tehát abban a fajta magyar politikai csatározásban nem vett részt, ami áthat általában mindent. Tehát ugye ez egy nagyon kis szubkultúrából indult el, de elég hamar megnőtt. Ennek egy csomó oka van. Technikai, internet, stb. Mozgalmi oka, aztán az nyilván átalakult, most ott tartunk, hogy egy ilyen félig intézményesült keretek, ugye van a civil szervezet, a kerékpáros klub, és van egy mozgalmi réteg, van, de hogy nálunk mindig az volt a lényeg, hogy szakmai alapokon dolgozzunk, folyamatosan tanultunk, és mi is oktattunk, tehát a mi szakembereink tartunk konferenciákat, bemutatókat, stb. Olyanoknak, akik ezzel foglalkoznak. Tehát nem
ez a kerékpáros közlekedésre gondol, ugye?
És tehát már mikor a kerékpáros megalakult, és aztán fel lett pörgetve 2006-tól, a László Jánosnak, a kerékpáros elnökének ez volt az elve, hogy legyen közlekedésmérnök, legyen kommunikációs szakember, tehát aztán legyen egy irodánk, nyilván ez először az ő dolgozószobájában volt, aztán utána lett egy iroda, és dolgozzanak ott olyan emberek, akik értenek a szakmájukhoz. És onnantól kezdve, hogy melyik döntéshozó, amikor már döntéshozókkal kell beszélni, éppen milyen matricát visel, azzal nem foglalkozunk, mert a bringázás az ügyünk. És egyébként ez nagyon, nagyon egyedi általában, hogyha bringás mozgalmakat nézünk, mert mondjuk Amerikában ott ezek nagyon megmaradtak a szubkultúrában, és foglalkoznak mindennel, tehát hozzá kötik a olyan környezetvédelmi témákat, amikkel mi nem foglalkozunk, mert azt mondjuk, hogy nem értünk hozzá, tehát mi tudom, ilyen a olajválság, kapitalizmus, stb. Fogyasztói kultúra, nem tudom. Mi meg a, hát inkább így a rendszeren belül változtatjuk meg a rendszert, nem is tudom. És egy idő után, ahogy elkezdett nőni a bringás közösség, vagy a kerékpárt használók köre, úgy döbbentek rá az emberek, tényleg pártatlanul, hogy ez jó nekik, meg jó a élhető városnak az, hogyha mindenki, tehát hogy ez mindenkinek egy profitot hoz az a dolog, hogyha egy város élhetőbb, és ezt belátták, és most tényleg az úgy néz ki, hogy pártatlanul. Tehát legkülönbözőbb önkormányzatokhoz tudunk bemenni, de már a kezdetektől ott volt ez, amikor nem tudom, 2006 után az emberek egymásnak estek a családi vacsoránál a legalapabb dolgokon, simán a nem tudom, árpácsávos pajzsolt a biciklire ragasztó ember együtt ment kritikálmes szervezőként ugyanabban a pólóban a rasztával, tehát hogy ilyen
végpontokat próbáltál most mondani.
Hát, van, igen, nem? De ez tény volt, és a kapcsolat volt megtalálva, nem az ellentét.
Milyen széles, igen.
Jó, és azt elfogadott tőlem, hogy azt mondom, hogy a politikába való befolyásatokat a tömegnek is köszönhetitek, amit meg tudtok mozgatni most már, tehát hogy ezzel együtt nőttem. Egy kis szervezet maradnátok, de rendkívül okosak lennétek szakmailag, akkor odafigyelnétek ennek rá.
Hát ez egy folyamatos dilemma, és mi mindig azt mondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy mozgalmi háttér. Egyrészt, mert képviselni, most az elején ezt elmondtam, hogy nem annyira képviselni, inkább a részvételt szeretnénk növelni, de hogy a mégiscsak azon, hogy az utcán biciklivel járó, vagy még nem biciklivel járó embereket szeretnénk képviselni, és ehhez kell a mozgalmi keret. Tehát kell az, hogy kapcsolat legyen ezekkel az emberekkel, kell az, hogy együtt tudjunk mozogni, együtt tudjunk akár demonstrálni, ha szükség van rá, vagy csinálni, mit tudom én, egy bringás reggel itt az országnak a 48 pontján, mint két héttel ezelőtt, ahova a legvéletlenszerűbben jönnek oda a közlekedők. Tehát ez mindig is nagyon fontos, és szerintem enélkül nem lehetne sikert elérni.
A
média szerintem, és a médiának azért nem baj, ha például egy olyan valaki eleve mondjuk tud valamit mondani, tud nyilatkozni, szakember, és nem baj, ha elfogadják. Tehát szívesebben gondolom, tőlem itt is ülhetne egy no-name, és lehet, hogy meg nálam is többet tudna, de mivel no-name, azaz nem ismert a neve, mégse őt hívtátok. Uh-huh. Tehát ez
ez,
igen,
hát ez a celebeknek a felelőssége már.
Ezt picit használjuk.
A Civil Rádió, a Demokrácia Most speciális sorozata, a civil világ Magyarországon, ami a mai műsorunknak a vonulata. Civil szervezetek képviselőit szoktuk ilyenkor hívni, ma is két reprezentatív szervezet, reprezentatív személyét hívtuk meg. Egyik vendégünk Monspart Sarolta, a másik Halász Áron Sarolta, aki elsősorban a tömegsportnak itt a futás, mozgás, gyaloglás, ezekre a sportágakra hivatkoztál. Áron pedig a Magyar Kerékpáros Klub képviselője, akik a kerékpározással kapcsolatosan sok mindent csinálnak. És én egy furcsa ellentmondást itt mindjárt hadd mondjak az előző beszélgetés résznek talán az összefoglalása helyett, hogy azt szokták mondani, hogy a politikai szereplők, hogy a civil szerveződésekkel nyugodtan az emberek jöjjenek és vonódjanak be, és majd egy csomó mindent lehet csinálni, de a valóságban általában az ártatlannak tűnő szervezeteket szeretik, és ezek között a szabadidő szervezetek szoktak a élen lenni, hogy a szabadidő hasznos eltöltése az még úgy elmegy, de amikor beleszólnak már a hétköznap életbe, amikor alakítani, mozgatni, változtatni szeretnék, Ezt már nem veszi olyan jól néven.
Azt hiszem van itt két ember, aki szeret beleszólni.
És tehát most itt, mit, ahogy nem is tudom, hogy jó szó, egy nyulat fogtak veletek, szóval most igazából ez egy furcsa helyzet, hiszen törököt fogtak. Mind a két szervezet és a szereplők is olyanok, akik a mozgalmi működés mellett nagyon jelentős szerepet vállalnak az én ismereteim szerint abban, hogy a közvéleményt befolyásolják, hogy a döntéshozókat valamilyen módon megpróbálják befolyásolni, esetenként konfliktusokat vállalnak fel, de mégis a folyamatos tárgyalás a hatalmi szereplőkkel
valahogy jelen. Meséljetek nekünk konfliktusokról, amiket vívtatok az elmúlt időben. Csak azt vívtok.
Sok van. Igazából azt nem tudják szerintem megérteni nagyon a politikai vezetők, hogy tehát mi partnerként tekintünk rájuk, de néha oda kell csapni az asztalra, hogyha valami nagyon nem tetszik. És hogy a kettőt nem nagyon tudják összehozni.
Tehát a partner az, aki az utasítást jól végrehajtja az ő nézőpontjukból, hát ti pedig esetben. Nem ezek vagytok.
Hát vagy legalábbis nagyon toleráns.
Hát ez egy idézőjel, tegyük a toleráns.
Hát kérdés, hogy autonómok vagytok-e?
Hát muszáj.
Vagy pedig fügtök különböző pénzforrásoktól?
Nem, nálunk a pénz az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyrészt kisköltségvetése van a kerékpáros klubnak, másrészt pedig arra törekszünk, hogy közösségi finanszírozásból menjünk. Tehát nem veszünk föl állami támogatást a működésre, vannak szerződéseink önkormányzatokkal, megbízással. Tehát, hogy mit tudom én, Egernek elkészítettünk egy kerékpáros koncepciót, nyilván nem ingyen, mert ott a szakembereknek ez munkaórákat vett el.
De egyébként is az önkormányzatnak erre forrásai vannak, és ezt most egy civil szervezet tevégeztette ezt a szakfeladatot.
De működésre nem veszünk föl támogatást, mert akkor az elég hülyén venné ki magát, hogy etetnek minket, és közben beleharapunk a kézbe, hanem nagyon fontos az, hogy 1%-ra megyünk rá a kerékpáros klubnál, minden évben többen adakoznak szerencsére, és ezen kívül a tagdíj az, ami még nagyon fontos bevételi forrás, meg egyéb adományok. A tagdíj, hát a tagjaink úgy néz ki, hogy 2000, most 2000 és 2100 közötti fizető tagja van a kerékpáros klubnak, ez egy, nem tudom, egy vacsora ára egy étteremben, tehát ilyen 5-6 ezer forintos csomagok vannak, amiért kapnak szolgáltatásokat a vasúti kedvezménytől kezdve ezernyi helyen.
Azon kívül, hogy tagok.
Azon kívül, hogy támogatják az ügyet és a működést, és kapnak jogsegélyt, meg balesetbiztosítást, hogyha arra van szükség.
Tehát ezek
nagyjából 3000-3500 tag kéne ahhoz, hogy teljesen közösségi finanszírozás legyen, de van még egy csomó más olyan forrás, amit használunk ilyenekre, tehát cégektől támogatás, stb.
Ez havi tagdíj?
Éves.
Hú.
Éves.
Ez nagyon jó.
Igen. És konfliktusok, amiket vívtok néha, tehát valamit akartok elérni,
hát
ajánlani?
Például a Kiskörút, Budapest Kiskörútján a kerékpársáv, az egy nagyon jó történet. Ott ugye 5 éve nagyjából akkor kezdték el újjáépíteni a Kiskörutat, 5-6 éve, és ott mindenki tiltakozott az ellen, hogy legyen biciklisáv. A boltosok tiltakoztak meg, a lakók már elveszik a parkolóhelyeket, mi nem is azt mondtuk, hogy vegyék el a parkolóhelyeket, mi azt mondtuk, hogy legyen az egyik autósáv helyén a kerékpársáv, és cseréljük fel a járműveket, tehát a jármű az jármű, minél több menjen át egy adott ponton, az a lényeg, és ez autóval nehezebb megoldani. De végül is a parkolót vették el, mert az talán kisebb ellenállásnak tűnt, de ott a kerületek is tiltakoztak, tehát a 9. kerületnél többször kirúgtak az ablakon, vagy az ajtón, és akkor visszamásztunk az ablakon, vagy hát a Kükülyék, a László János, ugye ők, mint a bringás ügynek az akkori nagy képviselői, belengedtünk bringás felvonulást, amit aztán végül is lefújtunk, mert akkor talán megijedtek tőle, és meglett a
terv. Hajlott a hatalom? Sikerült befolyásolni?
Hát sikerült befolyásolni a tömegnyomással egyrészt, másrészt pedig a szakmai támogatással, tehát hogy mindvégig azon igyekeztünk, hogy ne csak egy hőbörgő tömeg legyen, hanem hogy legyen megalapozva az, hogy miért érdemes a Kiskörútra biciklisávot tenni. És ma ott évente egy irányba több mint 500 000 bicikliznek el, ott a Nemzeti Múzeum előtt van egy számláló, ami ezt méri, és az mostanában elkezdett csomószor elromlani a viharoktól, de jelenleg azt hiszem talán működik, de tavaly több mint 500 000 tekertek el, és már dugók vannak a bringasávon.
Ez így igaz, én szoktam arra.
Tehát ezt ők akkor úgy nevezték el, hogy a bicikli Stalingrád volt, és ez tényleg egy olyan eset volt, amikor ellenállással kellett szembenézni. De mostanában ugye van nagyon sok olyan fejlesztés, ami a Bubi közbringa rendszerhez kapcsolódik, tehát annak a keretében kellett kommunikációra költeni, meg kellett infrastruktúrát fejleszteni, hiszen a elavult, nem bringa barát infrán nem fognak az emberek bubizni, meg egyébként sem biciklizni. És ott is a kerületekkel volt nagyon-nagyon sok vita, de nem csak nekünk, hanem a főváros harcolt a kerületekkel, akik nem engedtek, mit tudom én, elvenni egy-egy parkoló, autóparkoló helyet, hogy oda berakjanak 8-10 biciklinek megfelelő parkolóhelyet, ezért egy csomó helyen a járdára kerültek ezek, amivel a gyalogos közlekedést akadályozzák. Több helyen nem engedtek bringasávot építeni, vagy megnyitni egy egyirányú utcát, mert féltek attól, hogy a lakóknak ez nem fog tetszeni, vagy egyszerűen nem látták be, hogy ez jó lenne nekik, vagy nem tudom, valamilyen közmű volt útban éppen olyan nagyon, vagy a nem is tudom, árvalány hajról egy matrica a falon, tehát hogy
folytatjuk, de Saroltát is kérdezzük meg, hogy neked voltak-e küzdelmeid a hatalommal.
Mindjárt elmondom a legnagyobb csődömet, de szeretném kérdezni, hogy ennyi siker után én undok vagyok a Margit hídon, lent is mehetnek a kerékpárosok, és mi ott tartósok, akkor nagyon szívunk, és van fönt egy kerékpár sávjuk. Ez igen, azért
túlnyerés, az egy rossz megoldás, ami a Margit Hídon született, és azt mondtuk is előre, vagy hát mondta a kerékpáros klub előre, hogy az nem lesz jó, hogy föltesznek a híd egyik járdájára egy kétirányú bicikliutat, mert egyrészt nem irányhelyes, tehát nem úgy mennek az emberek, hogy megyek az egyik oldalon, aztán egyszer csak ott egy szakasz bringaut, akkor átmegyek, aztán újra visszajövök, stb., hanem az végül is két járdából indul el, aminek az a következménye, hogy az emberek a járdán folytatják az útjukat, konfliktuson a gyalogos közlekedéssel, stb. És akkor azt sikerült kiharcolni, hogy a déli oldalon a Budáról Pestről jövők kaptak egy kerékpáros nyomot benne a forgalmi sávban. Ami azt hivatott jelezni, hogy bár van a túloldalon egy bringa út, ő mehet ott, tehát nem kell átbucskázni az aluljáron, és feltekerni, és átmenni, és aztán a zebránál visszajönni a pesti oldalon, és stb., hanem hogy ugye tudjunk haladni gyorsan. Az nem egy különálló kerékpársáv, ami ott a déli oldali útpályán van, és ez egy csomó konfliktust okoz.
De akkor az emberek
egyszerűen nem tudják.
Az lett volna olyan megoldás, hogy mind a két járdán van.
Hát mind a két oldalon egy irányhelyes kerékpársávot kellett volna kialakítani. Ugye az a lényeg itt is, hogy gyors A és B pont között és biztonságos haladást tudjon biztosítani. Ugye a bringázásnál az volt a helyzet, hogy a évtizedekig annyi volt a bicikli út építés, hogy tegyük el ezeket az útból, mert nem való a városba, pedig hát a városba inkább, hogy való.
Jó, és akkor így születtek meg
ezek a hibrid megoldások.
Nagy győzelem, amit elértek.
Sorolta, mi volt a nagy kudarcod, akkor azt
akarom. Vagy a küzdelmed most a kudarcod.
Azt mondta, hogy kudarcod.
Kudarc, és aztán most próbálok küzdeni, nem tudom, hogy közel sem vagyok olyan sikeres, mint a kerékpárosok, hogy de ez egy kicsit más jellegű azért. Igazából, ha azt nézzük, hogy hányan kerékpároznak az utóbbi 5-10 évben, és hogy emelkedik, nagyon...
Ez egy nagy boom volt.
Igen, és hogy hányan futnak, nordic walkingolnak, vagy gyalogolnak sportszerűen, tehát nem a szerelmes sétát számítom, de akkor ez is ugyanúgy boom, tehát egy nagyon jó dolog. Nem elég, de hát ezt tudjuk, hogy hétfőről kedre nem megy semmi. Eredetileg a Nemzeti Szabadidős Sport Szövetség elnöke voltam, ahova beletartoztak a nagy szabadidős sport magyar egységei. És ez állami pénzt kapott tulajdonképp, de amikor 2012 év elejére a MOV-ot átalakították, azaz a Magyar Olimpiai Bizottságot, és a szabadidős sport, a diák egyetemi hallgatói sport, a fogyatékosok sportja, a nem olimpiai sportágak sportja, és az olimpiai sportágak, minden oda került minden pénzzel. Ez nem volt egy jó ötlet, manapság se jó, lehet, hogy amúgy jó lenne, talán világon csak pár országban van különben is, de itt Magyarországon a magyar szemlélettel és ugyanazokkal az emberekkel, akik eddig csak a MOB kiszolgálói vagy munkatársai voltak, nem működik. És itt, amikor beletették, akkor lett öt alelnök, tehát ennek az öt csoportnak, akkor ugye a legnagyobb elnök, tehát a Monspart lett a szabadidős sportért felelős alelnök, és 2 éves küzdelem után, amikor kevesebb pénzt kaptunk abból az állami pénzből, mint korábban, amikor itt nem tudom szabad ilyet mondani, hogy simán leszartak, tehát nem gyakorlatilag, szabad. Ha bármilyen esemény volt, akkor se, ha szabadidősportos esemény volt, felelős alelnököt küldték, hanem mindig az olimpiai sportágak, vagy egy olimpikon, tehát Magyarországon a labdarúgók és az olimpikonok a sportolók, és az összes többi az nem az. És ezért 2 év után 2-szer írtam a miniszterelnök úrnak levelet, hogy legalább adjon valamennyi pénzt arra a lehetőségre, ti harcoltatok a kerékpáros utakért, én pontosan a futókörökért, hogy minden nagyobb városban, ahol az önkormányzat is hozzájárul, az állam is adjon hozzá valamennyi pénzt, és ha ott 10-20-100 ezer ember fut egy év alatt, akkor az egy jó dolog, és el kell sportolni, és a saját egészségeért csinál valamit. És mind a kétszer elég elutasító választ kaptam, nem tudom, hogy egyáltalán látta a miniszterelnök úr, vagy előrébről a Valhármas fióknak a főnöke, az válaszolt rá, de elküldtek a csodába, és ezért 2 év után lemondtam. Tehát ez egy, nem tudtam az érdekeimet érvényesíteni, rossz érdekérvényesítő voltam az ügyér, és lemondtam, aztán egész életemben nem nagyon mondtam le, még egy jó hapsiról se soha, de ilyen nagy dologról meg pláne, úgyhogy nehezen dolgozom fel. De azért most elkezdtem keresgélni megen az utakat, hogy hol van az a lehetőség, hogy minél többen sportoljanak, mert ha nem is segítik, és nem lesznek futókörök, ahol lehet nordikolni, gyalogolni, ráadásul ez csak mondom, hogy a család, tehát a civilekből, ez egy egész családnak jó, belül van a játszótér, lehetne belül egy öltöző, mellékhelység okvetlen, de egyszerű, nem ingyenes, de igazán olcsó fogasos öltöző, vagy csomagmegőrző.
Tehát nem lehetne... nagy ráfordításos terület, de nem nagy ráfordításos beruházásokról
nem.
Van szó.
És az önkormányzaté, tehát ott, ahol van, tehát szóval ugyanúgy másként jó, mint a kerékpáros utat. Való.
De az is olcsó, és hasznot hoz.
Igen, de valahol ez most, nem tudom.
Nem trendi.
Hogy?
Nem trendi.
Nem.
Hát vagy előbb-utóbb megvalósul, csak ki kell várni, vagy más eszközöket kell találni a meggyőzésre, vagy más kell. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ötletek előbb-utóbb megvalósulnak, csak lehet, hogy még ideje korán kezdted el a küzdelmet itt.
De már egész életem ezt csináltam, csak amikor nyafogtam a civil, tehát a futóversenyeken, most nem az igazolt sportolóknak, hanem az amatőröknek, hogy én azt láttam mindenütt, még versenyző koromban az egész világon, hogy mindig van egy gyalogló szám is, ahol a nulláról egyre az ember nem maratonnal lép, hanem elkezd gyalogolni. Pláne az idősebbek, pláne a kövérebbek, pláne a lustábbak, vagy nordic walkingoznak. És mondom, csináljunk gyaloglószámot. Nem, szó se lehet róla, az nagyon ciki. És mégis aztán elindult lehet, le, igen. És marha népszerűek.
Mi a különbség a gyaloglás szerető vagy futó emberek és a biciklis emberek között? Áron, szerinted között nincs különbség?
Hát emberek vannak, és nincsenek biciklisek.
Igen.
Mi ezt szoktuk mondani, hogy nagyon érdekes, mindig felhívnak a különböző műsoroktól minket, hogy menjünk be, és akkor magyarázzunk az autós-biciklis ellentétről. És akkor mindig megmondjuk nekem, hogy nincs ilyen. Tehát nincsenek autósok, nincsenek biciklisek, nincsenek villamososok, meg buszosok, hanem emberek próbálnak közlekedni A-ból B-be eljutni, éppen azt a közlekedési eszközt választva, ami tetszik nekik, vagy ami hasznos nekik. A bringa az olcsó, gyors, stb. Nagyon sok bringás például fut, tehát van, aki meg nem.
Ez igaz?
Igen, oda-vissza, és itt a triatlon, amiből még egy kicsit úsznak a vízben.
Hát mi most a láncidas biciklis felvonulásnak a szervezésénél pont belefutottunk abba, ez ugye vasárnap lesz, hogy délután van, és akkor napközben van a nagy maraton.
Uh-huh.
És egy csomóan mondták, hogy haj, hát most emiatt nem tudnak jönni, nagyon sajnálják, tehát hogy... Van átfedés.
De akkor, ha már ez szóba
hozott... Ez mondjuk, hogy senki ne jöjjön ki autóval a fővárosba vasárnap.
Ne.
Csak gyalog járjon, vagy metróval.
Nem is a dátum mossága a lényeg, hanem hogy mi is ennek a figyelemfelhívásnak a célja és a lényege a Lánchíddal kapcsolatban.
A Lánchídat fel fogják újítani a közeljövőben, és azt szeretnénk, hogy megváltozzon, hogy átjárhatóbb legyen. Tehát szorítsuk vissza azt a túlzott egyéni autóközlekedést, ami ott van. Nagyon sokaknak lehetne opció a buszközlekedés, a biciklizés, stb., hogyha a busz az nem a dugóban állna folyamatosan, hanem több busz lenne, gyorsabban tudna haladni, bringával nem kéne a turisták meg gyalogosok között cikázni, vagy a terelővonalon cikázni, hanem biztonságban az úton lehetne közlekedni, és azt szeretnénk, hogy olyan megoldás szülessen a felújítás után, ami ezt veszi figyelembe, és ebbe az irányba megy el, ezért fogunk csinálni egy bringes felvonulást most vasárnap délután 3-kor.
Van egy konkrét elképzelésetek is. Hát az autókot több, ne legyenek, nem?
Van több elképzelés. Lehet olyat is csinálni, hogy nem engedünk a környékre annyi autót, okos forgalom szervezéssel. Egyébként amióta a Döbrentei utcát ott az Erzsébet hídnál megfordították, azóta kevesebb autó megy arra, és Budáról Pestre könnyebb lett átmenni, nem áll folyamatosan a dugó. És ezzel már felélegezhetne egyébként a fő utca, az Alagút, a József Attila utca, az most mind ugye áll a smogban, meg a zajban. Van egy olyan ötlet is persze, hogy ne legyen egyáltalán autó, csak sűrű busz, meg bringa, meg taxi, és akkor a mentők is végre át tudnának menni. Ugye az nem tudom, feltűnt-e már, hogy sosincs mentő a Lánchídon, mert ugye nem ütnának át. Egy olyan javaslatunk is van, jövő nyáron, a nyári szünetben legyen tesztidőszak, ami pont ezt nézi, hogy nincsenek autók, de több buszjár és többen bringáznak, és akkor nézzük meg, hogy hogyan szokik át a város. Mennyi ideig tart az, amikor dugó van a környéken, mert az emberek beakadnak, mennyi idő után laposodik ez el, találnak terelőutat, ülnek át buszra, vagy mennek át más hídon, és akkor lehetne látni, hogy egyébként az egyéves lezárással járó hídfelújítás után mi lenne a jó megoldás. Bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah, I'm all shook up.
Ez itt a Civil Rádió, az FM 98-on a Civil Világ Magyarországon sorozat keretében a ma szabadidő sporthoz kapcsolható tevékenységekről beszélünk. Két vendégünk, Monspart Sarolta és Halász Áron. Monspart Sarolta elsősorban a gyalogos, kerékpáros, vagy bocsánat, futó. Gyalogos, futó típusú tömegsport tevékenységhez kötődik, vagy ehhez van közvetlenebb kapcsolata. Halász Áron pedig a Magyar Kerékpáros Klubnak a képviselője. És a zene előtti utolsó percekben éppen egy érdekvédelem lehetséges, vagy az érdekegyeztetés, az érdek képviseletnek a különböző lehetőségeit firtattuk, és ott a Lánchídnak az átalakítását, a Lánchíd közlekedésének az átalakítását vetette föl Áron, hogy ezügyben a közeljövőben lesz egy nagy felvonulás. Péternek még ehhez valami hozzátenni?
Igen, nekem az eddigi beszélgetésekben volt egy kételjem, de meggyőztetek róla, hogy tévedek. Én azt hittem eddig, hogy vannak emberek, akik futni szeretnek, és vannak, akik biciklizni, és hogy ez nem mindig átjárható, meggyőztetek engem arról, hogy ez nem így van.
Átfedés,
aki mozogni szeret, az ezt is használja, meg azt is használja. A másik, amire még kíváncsi volnék, az, hogy ez a Lánchíd, hogyha kedvetek szerint alakulna, akkor például a motorosokkal mi lesz? Tehát, hogy ők átmehetnek-e...
Ez az átmenet a kerékpáros és a személyi gépkocsi között?
Ilyen a motoros föláll ugye a járdára.
Sebességkorlátozás.
Igen, ugye ezt minden autóra gondoljátok, a taxikra is, hogyha az menne, persze. Akkor 30 kilométer. Mert hogy itt mindenki elkezd lobbizni a saját kedvenc közlekedési eszközéért, és akkor el kell dönteni, hogy hol húzzátok meg a határt, nem?
Hát mi a kerékpározáshoz értünk, de azt szoktuk egyébként mondani, hogy nem az az első, tehát egy városban legyen a közösségi közlekedés az első, és akkor utána mondjuk azt, hogy bringa, gyaloglás, meg a szükséges mértékű autóközlekedés, mert nyilván arra is szükség van, csak nem olyan mértékben, ahogyan most használjuk.
És miért van az, hogy Budapesten szemben más városokkal sokkal kevesebb motoros van, és sokkal több biciklis?
Nem tudom.
Tudod?
De ott szemben más, az ott szemben más magyar városok.
Nem magyar, hanem külföldiek.
Európát?
Tehát az ember nézi az olaszokat, akkor például ott mindenki
ott a
robogózik. Hát most erre gondolom.
Sok arcú, mert például a Firenzében iszonyatos nagy bringázás van. Tehát ez egy lapos város, nagyon meleg attól még, hogy éjszakaura van, és annyian ringáznak, meg Ferrarában, Pármában, egy csomó északi városban, Bolognában, mint nem tudom, Koppenhágában.
Meg egész Hollandiában.
Igen, hát mondjuk Hollandiában. Nem, az olyan biciklis.
Itt valószínű, hogy kulturális háttér is van is, ebben a dologban.
Történetű.
De amit itt összefoglalóként a Péter az előbb elmondott, hogy átfedés van a nem két külön világ, talán a kerékpáros és a gyalogló futó. Én egy másik oldalról hadd közelítsem meg, hogy igazából mind a kettőtöknek a profilja olyan, hogy ugyan szabad idősport, és látszólag, ahogy az előbb mondtam, a döntéshozók, a hatalmon lévők, az érdekeket valamilyen módon kézben tartók számára ezek ártatlanabb ügyek, mégis itt nagyon komoly társadalmi kérdések dőlhetnek el. Tudom, hogy számtalan dimenzióban és számtalan síkon az egészségvédelemnek te például harcosa vagy, és az egészségvédelem alatt nem a betegség ügynek a jobb ellátását értjük, hanem a betegség előtti állapotét.
A megelőzést.
A prevenciót, így van. És tulajdonképpen ez politikai döntéshozóknak, kormányoknak egy fontos stratégiai elve lehetne az egészségpolitikának ez a fajta megközelítése. Kerül-e olyan helyzetbe egyikötök másikotok, hogy valami módon véleményt mondhasson, hogy valamilyen párbeszédnek a részese legyen, ahol a saját szempontjait elmondhatja? Tehát kerültök-e döntés előkészítő helyzetbe a politikusokkal ilyen tekintetben?
Röviden azt mondom, hogy most nem. De hát én végül is egy öreg nyugdíjas szánta. De visszatérve, hogy amikor 2010-ben megalakult az a minisztérium, hogy 5 lovacskája volt, tehát a sport, az egészség, az oktatás, a
ifjúság.
Igen, az ifjúság és még...
Szociális.
5, igen. Akkor azt mondtam, hogy ennek egy közös eleme van, a szabadidősport. Mert az mindegyikbe kell, a szociálisban is, például a roma népességet, a nagyon, nem a hajléktalanokat, de a nagyon szegény népességet közösségi sporttal meg lehetne sokkal jobban fogni, össze lehetne őket kapni, és a közös sporteseményen rájuk lehetne tenni további okosságokat, üzeneteket, hogy ezt meg azt hogy kellene, vagy hogy illene.
Igen,
de az, hogy közösséget csinálnánk velük a szabadidős sporttal, az nagyon jó lett volna. Oktatásban jó, azóta bejött a mindennapos testnevelés, úgy, ahogy botladozik, de azért elindult, és vannak sikeres elemei is. Tehát akkor azt hittem, hogy ez egy milyen jó lesz, és rögtön én írtam egy nagy levelet, mint akkor a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet egy kis osztályvezetője, hogy szívesen segítenék, hogy magának az 5 lovacskájának a szabadidős sport az egy nagyon jó abrak lenne. Kaptam választ, de nem történt semmi. És ez ugyanilyen, hogy most se kérdezik meg a... Nem, de hát miért kérdezik meg az okosokat, csak...
És ti, Áron, keresnek benneteket, vagy ti hát kopogtok, vagy lökitek be az ajtót, hogy
bejussatok? Inkább mi törömbölünk, meg próbáljuk a sajtót használni a figyelemfelhívásra, meg a szakmai érveknek az átvitelére, de vannak jó példák. Tehát például a közbringa rendszernek a születésétől fogva ott voltunk, mint szakmai partner, meg mint kezdeményező is. Aztán a kerékpáros klubot valahogy kihagyták az idei bővítésből, amikor a ködbér során 20 új állomás lett. El is mondtuk a véleményünket a megvalósult bővítésről, amit ha jól tudom nem is vettek nagyon jó néven, de hát a szakmai vélemény a szakmai vélemény. Vannak egyébként jó példák. Tehát a múlt 2 héttel ezelőtt volt a Városházán egy fórum, ami pont a kerületvezetőket hívta össze, és egyéb BKK, stb. Egyéb ilyen fővárosi szerveket, és mindenki egymásra licitálva mondta el, hogy ő mennyire szeretne kerékpározást fejleszteni. Ott mi meg elmondtuk, hogy hát akkor jó napot kívánunk, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és akkor mi itt vagyunk, tehát hogy azért dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. És abból lett is egy telefonhívás. A tavalyi EGRI megbízás is úgy jött, hogy egy szakmai konferenciát rendeztünk a közlekedési koordinációs központtal, és utána kerestek meg minket, tehát vannak ilyen jó fej pionírok. Azért általában reaktívak vagyunk még. De az, hogy vannak területi szervezetek, az például nagyon sokat segít helyi kapcsolattartásban, meg helyi véleményezésben, meg érdekképviseletben.
Talán az a politikai szemlélet, amelyik a valódi, tehát nem ilyen média kommunikációként, hanem kezeli a párbeszédet, hanem valódi ilyen tevékenység a lényege. Talán föl kellene, hogy ismerje, ha van, vagy ha létezne ilyen, hogy mind a kettőtök területe nagyon komoly tömeget képvisel, amire itt most többször is hivatkoztatok.
Itt mondtad az egészségvédelmet, de nekem ez az a problémám, hogy mi is nagyon sokszor beszélünk a smogról, meg egészségügyi kockázatokról, stb., amit meg lehetne előzni azzal, hogy többen üljenek biciklire, de ezek megfoghatatlan dolgok. Az a baj ezzel, hogy a mikrorészecskékről beszélni, és arról, hogy évente 2000 ember meghal az asztma miatt, az egyszerűen megfoghatatlan.
Már amikor a döntéshozónak érveket kell mondani, az ebben a viszonylatban, mert egyébként megfogható a következő.
Médiában sem nagyon jön át. Az a tapasztalatunk, hogy vannak dolgok, amik egyszerűen nem működnek annyira. Az emberek nem gondolnak arra, hogyha dohányzok, akkor rákos leszek. Tehát, hogy ez szerintem pont egy olyan dolog.
Hát, vagy ha nem mozog.
Igen, és tehát mi inkább szoktuk így az egyéni meg közösségi hasznokat előtérbe helyezni a mindennapokban, de ez a példa, hogy az egészséggel kapcsolatban mennyivel hasznosabb meg, hogy gazdasági haszna van mondjuk a kerékpáros fejlesztéseknek, ezt annyira még nem értik, mert szerintem nagyon abban gondolkodnak, hogy mit lehet lefordítani tévés nyelvre, meg hol lehet szalagot átvágni, és ezek a kicsit elvontabb érvek, ezek annyira még nem ütnek.
Ezek egyébként kísértetiesen hasonlítanak ezek a problémák a kultúrával kapcsolatos viszonyhoz, hogy a kultúrába való befektetés, beruházásnak az elmaradás az nem biztos, hogy azonnal látszik. Ha meg befektetnek, az meg biztos, hogy később térül meg. Tehát, hogy a máról hónapra való politikai gondolkodásnak az ilyen típusú, nem annyira attraktív indikátorokkal rendelkező módja az általában nehézkes.
De ez azért van, amit mondtál, mert a kultúrának a testkultúra abszolút része, de ha megnézzük, szinte mindig mindenhonnan kimaradt. Tehát a kultúra, de még a különböző statisztikai jelentésekből is, hogyha a kultúra van, abban nincs testkultúra jelentés. Ha szabadidősport van, akkor hogy hány sportoros van, szóval valami egész agyrém, hogy még mindig hogy forog az embereknek a feje ebből a szempontból, és a betegség, úgy meg a megelőzés, hogy az egészség jobb legyen. De ahonnan elindultatok az előbb, hogy nagyon sokszor egyének, a hatalomból egyének már próbálkoznak ezzel, tehát én ezer egyszer hallgatom a testnevelők bánatát, hogy futóversenyt kell rendezni, mindegy a helyszín, az országosan, kicsi település, nagy település, budai kerület, pesti kerület, azt a testnevelő csinálja meg a hétvégén, ingyen csinálja meg, mert te vagy testnevelőkém a szakértő, csináld meg, és akkor az illető politikus ellövi a rajtot, és a célba átadja a díjakat, vagy nem tudom én, kezet fogak pár sportolóval, amihez a helyi televízió kijön és statisztál, és ez tényleg nem helyes, de nem tudom, eleinte én is azt mondtam, hogy örülj neki, legalább van több futóverseny, de hát neki meg csak egy hétvégéje van a családnak, meg stb., akkor ő mégse ingyen akarna dolgozni.
Én azt hiszem, amiről beszéltetek, hogy az egészség az nem számszerűsíthető, és ezért nem tudjuk kiszámolni, hogy ha többet mozognak az emberek, akkor mennyivel kevesebbet kell költeni rájuk
a
betegségre. Számszerűsítettük, csak egy generáció kell, hogy tehát 20-25 év alatt, hogy ennyi, a TB simán adná az adatokat.
Na, hát ezt akarom mondani én is, hogy azért nem kell föladni ezeket a típusú érveket, csak azért, mert nem ülnek olyan jól. Majd, hogyha van politikai szándék, akkor ezt meg tudják támogatni ezekkel az érvekkel már ezeket a fajta törekvéseket, úgyhogy akkor majd jól fognak jönni. Ugye a mi dolgunk meg azt gondolom, hogy gyűjtögetni számukra ezeket az érveket.
De ezt kezdtem elmondani, hogy 4 évente van olimpia, és 4 évente van politikai választás, tehát kell, hogy megveregessek a vállamat, hogy jól csináltam. Ez meg 20-25 év, ez 6 választás fér bele, 6-21, tehát azt nem győzik kivárni.
Na, hát azt gondolom, hogy elmondtunk, amit akartunk.
Köszönjük a vendégeknek a
részvételt. Köszönjük a lehetőséget.
Az látszik, hogy itt mind a két esetben hosszú befektetést igénylő és tartós erőfeszítést igénylő dolgok után történik esetleg változás, nem első pillanatra látszik, tehát az a döntéshozatal, amely a pillanatnak él, annak egy kicsit nehéz ezekben a dologban ütősérvként használni ezeket. Köszönjük, hogy ma velünk voltatok. A Civil Rádió és a Méltányosság Politika Elemző Központ sorozatát a Civil Világ Magyarországon hallották, házigazda Zsolt Péter és Péterfi Ferenc voltunk.
You didn't have to.